címetre meg is jelent?
Igen, az inkább a gettóról szól, tehát ez épp a gettó után, és ott sok rész van azelőtt, amikor kicsi gyerek volt, és mire emlékszik, a nagyszülők, és azután a gettó, és akkor van egy pár dolog a lágerről is, de hát inkább ami azelőtt volt. És ez a lágerek, és ami azután volt.
Igen. És annak milyen volt a fogadtatása?
Igen, az inkább ilyen szakkönyvnek kell elképzelni, azért, de jól fogadták, és soknak nagyon tetszett, de azért én nem vagyok megelégedve vele abból a szempontból, hogy ilyen szakkönyv lett, és lehetett volna valami más, tehát amilyen ez, ami most jön magyarul, ez most ezzel meg vagyok elégedve.
Amiről most beszélgetünk, ez szép irodalom. Tehát gyakorlatilag ez olvasmányos történetek vannak benne, megviselő történetek vannak benne, és egy kicsikét visszatérnék magához a könyvhöz már, mert olyan részletek vannak, és olyan részeket tárgyal. Egyrészt, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy női szempontú könyv.
Igen.
Tehát amiket olvasunk, azok általában férfiak visszaemlékezései, vagy valamiféle elemzései, riportok. Ez pedig kifejezetten egy női szempontú könyv, ami abban is megjelenik, hogy felhozza a női szexualitást, a női test reakcióját, a menstruáció elmaradását, amiről nem nagyon olvasunk, vagy ha olvasunk, akkor, ahogy az előbb mondtad, inkább ilyen szakmai jellegű történészeknek szempontjából, de nem egy szép irodalmi visszaemlékezésben, ami egész egyszerűen egy teljesen más szempontból mutatja meg ezeket a lágereket, még az emberi kapcsolatokat is egy más szempontból látjuk, mint amikor például olvasunk a sorstalanságot.
Igen, de az is egy férfi
szempont. Az is egy férfi szempontú könyv.
Igen,
mert hát egy férfi szemével látja a sajátját.
Én is úgy szoktam, de én mivel megtaláltam a női szempontot saját magamba, akkor érdekes így ezekhez a dolgokhoz viszonyulni. És persze érdekes volt a nagyanyámmal is ezt átélni, és persze, ahogy mondtam, mesélt erről, de persze, amikor fordítottam, tehát, és sokszor persze könnyeztem is, meg kell mondjam, igen, ez a női szempont, a szememből csorgott a könyv, tehát nem volt könnyű ebből a szempontból, tehát, és igen, azért én szerintem is ez érdekes, mert egy kicsit más, de a valósághoz valahogy nagyon illik.
Nálunk is ugye vannak családi legendáriumok, nyilván ennek nagy része benne volt a családi legendáriumban nálatok, biztos egy része nem, mert hiszen az ember nem mindent beszél meg például az unokáival, vagy nem úgy jut eszébe. Amikor ezt olvastad, akkor így tépett fel benned olyan dolgokat, amikről nem hallottál, és az számomra nagyon sok olyan momentum volt, amikor arra gondoltam, hogy a francba, hát ezt hogy lehet így túlélni? Tehát, hogy lehet túllépni ezen? És utána újra belenézni a világba, optimistán tovább menni, és azt mondani, hogy érdemes gyerekeket szülni, és tovább élni az életet.
Igen, hát épp ezért, mert amin átment, és akkor épp Dafke, ahol van egy ilyen szó, hogy épp ezért akarja csinálni tovább, mert elvesztette az egész családját, tehát a nagyanyám az egész családját elvesztette, a szüleit Auschwitzba, a testvéreit más helyeken, és egyedül lett, tehát elment, és egy év múlva visszajön, és már nincs senki. Ezt rázza az embert a hideg, csak hogyha rá gondol. És de nagyon volt humora, és nagyon az egyik legokosabb nő, akit ismertem. Ő biztos tanárnő lett volna, az is szeretett volna lenni, és a legjobb tanuló volt a német iskolában, és azután persze nem tanulhatott tovább, és ez is egy trauma volt. És azután kellett román iskolába, nem is beszélt románul, és akkor megtanult, és ott is az egyik legjobb. Tehát nagyon okos, az egyik legokosabb asszony, akivel valaha találkoztam.
Itt is megjelenik, hogy rengeteget olvasott.
Igen. Igen. Volt sok ezer könyve a lakásban, és olvasott, és olvasott. Igen, nagyon érdekelte a kultúra. És magyarul sose tanult. És magyarul írta, de magyarul sose tanult, mert német iskolába volt, azután nem mehetett tovább, és akkor román iskolába kellett, mert akkor már megint Románia volt. Igen, hát ez igen, az erdélyi sztori.
Igen, hogy ő elment Magyarországról, és igen. Romániába vitték vissza, igen. Vagy Romániába igen. Ment vissza.
Igen, igen. És hát ilyen, ez az Európa. És igen, érdekes dolgok minden esetre. És, de magyarul beszéltek persze Nagy Károlyba az emberek, de így ő sose tanult. És én se tanultam sosem magyarul.
Otthon hogy beszéltek?
Magyarul. De írni, olvasni azt magamtól.
De csak magyarul beszéltetek otthon.
Igen, 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 igen. Hát Nagy Károlyba. Most már, mikor megyek Nagy Károlyba, sokan beszélnek románul, ami nekem nagyon furcsa, mert ott a románok is magyarul beszéltek, 8 kilométer a határtól, tehát nagyon közel van. És ott tényleg mindenki mindig magyarul beszél, de most kevesebben, és ez nagyon meglepő nekem, hogy nem kevesebben beszélnek, ez érdekes dolgok. De hát a magyar nyelv az egy... Igen, hát örülök, hogy most visszajöhettem, és én mindenfele úgy tanulhat meg az ember egy nyelven, én szerintem, hogyha ott van. Németül is mondjuk Németországban tanultam meg, Héberül, Izraelbe. Tehát úgy tanul meg, én nem tudnék megtanulni egy nyelven, ha nem vagyok mondjuk ott, tehát valamennyire megtanul az ember, de mennyire. És akkor ez egy ilyen érdekes dolgok, hogy visszakerültem, és tehát magyarul kezdődött el minden, és most sok dolgon megy át az ember, ez olyan, mint egy német Bildungsroman, hogy az ember elindul, millió dolog történik vele, és a végén visszatér oda, de másképp.
Egyébként miért jöttél vissza?
A szüleim már itt laknak 2014 óta, anyám is egy kicsit beteg volt, de igazából ez egy olyan, mint egy hollywoodi film volt, hogy egy bőröndel felültem egy buszra, és eljöttem. Hát a feleségem, így a Covid időszak, meg ilyen dolgok nehezebben sültek el, és nehezebb lett, és akkor úgy döntöttem, hogy felülök a buszra egy kofferrel, és azt mondom, hogy csüssz Németország, hello Magyarország.
És akkor itt úgy döntöttél, hogy akkor visszafordítod a nagymamád naplóját, és csinálsz belőle egy másik könyvet? Vagy hogy jött létre ez a könyv? Hogy találtad meg egyáltalán a Kas kiadót?
Igen, ezt Csepeli György, akit megismertem a az ünnepi könyvhéten a nyáron, mert van egy ilyen folyóirat, hogy múlt és jövő, és ott lefordítottak az első, azt a pupos teve sztori, és azok viccesebb, és akkor ott leletek fordítva, és kidettek adva, van egy interjú is velem, és nagyon szimpatikus volt a Gyuri, és akkor beszélgettünk egy kicsit, és valami tetszett neki egy pár vicces dolgok, és akkor lefordítottam, újra dolgoztam, és amikor kész lett ez a nagyanyám könyve, akkor átadtam neki, és ő átadta Andrásnak, Kocsis Andrásnak, aki most a kiadó.
És azonnal a kiadó azt mondta, hogy hát akkor ezt most gyorsan megjelentetjük?
Igen, igen. És így is történt.
Ez a könyv, ez most már hamarosan meg fog jelenni, ez a Nagyanyám könnyebb álmot ígér, és a női sorstalanságban gondolkozva, hogy az volt ennem a könyvben, hogy ez a sorstalanság azért mégiscsak egy ilyen sors és sorsszerű történet, amit itt olvasunk, mert többször előjön az a pillanat, amikor először az apukád nevét meghallotta, vagy a nagypapád nevét meghallotta, fogalmat nem volt a nagymamádnak, hogy ő kicsoda, valaki mondta, hogy ő is Nagy Károlyból származik.
Nem igen, tudom. Ez egy érdekes sztori, mert épp benne volt, jött hazafele a vonattal, és akkor jön valaki, és átölel, és megcsókolja. És a végén, és azt mondja neki, hogy ő is Nagy Károly, persze a nagyanyám nem ismerte, és akkor a nagyapám, amiután átölelt és megcsókolta, azt mondja, te leszel a felesége. És a nagyanyám teljesen ki vagy te, mit akarsz tőlem. 33 kiló volt, haja alig volt, de hát a nagyapám tudta, hogy remélem rájutok valamennyire.
Ugye ez egy nagyon szép történet, és milyen kitartóan várta, amíg megjelenik az az érzés, amíg tényleg újra tud a nagymamád érezni, mert ugye itt nagyon erőteljesen megjelenik ebben a történetben, hogy elvesznek az érzések. És számomra talán ez volt a legijesztőbb, hogy egyszerűen csak vagy, létezel, ugye amikor azt mondja, hogy jönnek velem szemben, és nem tudok visszamosolyogni, most itt nem akarom elmondani az egész történetet, de hogy volt egy-két olyan rész, amitől így kirázza az embert a hideg, tehát hogy egész egyszerűen, amikor nincs, hiába akarod, hiába tudod, tehát a fejedben már ott van, hogy kint vagy, de a lelked nem él.
Igen.
És ez nagyon ijesztő.
Igen.
És ahogy te meséled, amikor te már megismerted a nagymamádat, akkor ő egy életerős, jó humorú, életvidám ember volt, akinek valószínűleg a természete is egy nagyon erős természet lehetett. Mert azért a történetekben benne volt, hogy utána ő már nem hagyta magát, tehát hogy két lábbal állt a földön.
Igen, egy túlélő. És azután is jöttek nehéz időszakok. Egy gipszágyban volt hónapokig, kellett feküdjön, és már a gyereke megszületett, az orvosok nem is hitték, hogy tudott szülni. Nem hitték el? És hogy van gyerek, azt mondták, hogy csoda. De nem is lehetett, csak az apám pedig szeretett volna több gyereket, de nem lehetett.
Hát meg az, hogy vállalta, így pedig tudta, tehát, hogy...
Igen. Úgyhogy, és vannak ilyen érdekes dolgok, hogy például Béla, Béluska, az öccse, nagyanyám öccse, Mauthausenbe egy koncentrációs táborba december 25-én halt meg, 1944-ben, és apám két év után született, tehát december 25-én 1946-ban, és pont azon a napon. Ezek ilyen...
Kicsit misztikus.
Igen. Tehát ez így érdekes, és nem kell mondjam, december 25-én Izraelbe apám, amikor dolgozott, sok voltak ilyen keresztény arabok, akik mikor meghallották, hogy december 25-én született, mindig meghívták, hogy gyere hozzánk, és el voltak ragadtatva. Igen. Igen, de igen, van benne valami érdekes, hogy épp két év után aznap azért ez... érdekes.
Igen, tehát ilyen sok sorsszerűség is van ebben a történetben.
Igen. És ami mondjuk még egy ilyen, hogy a nyomdába a könyvet március 11-én adták le a könyvet a nyomdába, amíg Debrecenben van, de az mindegy, és nagyanyám lett volna aznap 101 éves.
Azt a mindenit.
Igen, úgyhogy ez is ilyen érdekes számok, ilyen szám, misztika, vagy aki hisz ezekben a dolgokban.
Minden esetre azt gondolom, hogy ez a mostani időszak egyik legfontosabb könyve, ami megjelenik, Sher Robert nagyanyám könnyebb álmot ígér női sorstalanság című könyve a Kas kiadónál, és aki olvassa, az szerintem nem fogja tudni letenni ezt a könyvet, mert visz magával a történet. És nagyon izgalmas, hogy egész egyszerűen, ahogy sétál ide-oda, tehát olyan, mintha beszélgetne. Ettől a az időugrástól, olyan, mint egy beszélgetés, amikor beszélgetünk arról, hogy most akkor mi történik veled az életben, ja, és akkor erről eszembe jut, hogy egyébként azért nem volt mindig annyira egyszerű az életem, mert ez történt, akkor megint visszajövünk, hát ha nem is a jelenbe, ugye, mert hanem akkor, amikor íródott, de ettől egy ilyen folyamatos kapcsolat van, hogy nem csak belemerülünk abba a korba, és nem csak elmeséli azt, hogy milyen rettenetes volt, hanem olyan, mintha nekem mesélne egy adott helyzetben.
Igen. Igen, ez olyan, az ember is így van felépítve, nem ilyen kronológiai egy-kettő, tehát visszagondol az ember, és akkor beszél valakivel, jön egy, gondol valami másra, és akkor így jobban folynak. Tehát ez teljesen ilyen természetes dolgok, én szerintem, hogy... És persze nehéz is lenne, mondjuk, amikor elkezdődik a rész a koncentrációs táborokkal, és akkor, hogyha csak az jön egymás után, az...
Valószínű, hogy azt az ember egyszerre nem nagyon tudná megemészteni, mert annyira nehéz az így a történet.
Van. Igen, és akkor van egy kis szünet az élettel azután, és akkor jönnek ezek a borzasztó dolgok. Persze ez is egy rész.
Ez egy felelősség azért, nem? Hogy az ember tovább vigye ezeket a történeteket, hogy ne felejtődjön el, mert ugye a nagymamád elmesélte, ő így letette neked az asztalra ezt a dolgot, és aztán ez most már a te felelősséged.
Igen, de én kértem meg, hogy csináljam, és hogyha megmondtam volna, hogy most halljon meg, mert én mondom, akkor ő meg is tette volna. Ez furcsának hangzik, de tényleg annyira, és én is szerettem, tehát egy... hihetetlen kapcsolat, és nagyon hiányzik. Ő Nagy Károlyban van eltemetve.
És ott is lesz a könyvben, mutatom, most már előtte beszélgetünk.
Igen, és voltam a kiadóval, Kocsis Andrással a temetőben, és van egy kép is a sírnál. Tehát én kértem meg, hogy írja meg, és nekem is a az öcsémnek írta, tehát ez úgy volt, nekünk írta, és ez nagyon szép, hogy ez meg is történt, és nagyon jó tudta előadni, és mondtam neki, hogy nagy betűkkel írja, hogy én értsem meg, és én mindig tudtam, hogy ebből lesz valami, és tudtam is, hogy jól fogja leírni, mert mondom, hogy nagyon okos nő volt. Nekem még mindig itt van, úgyhogy én azért nehéz mondanom, hogy volt, mert velem van minden nap, és gondolok rá minden nap.
Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a könyv nem csak a ti családotokban olvasható, hanem hogy könyv lett belőle, és mi is olvashatjuk. Sher Robert Nagyanyám könnyebb álmot ígért nő és orvostalanság című könyvéről beszélgettünk, most természetesen Sher Roberttel, ami most jelent meg idén a Kass kiadónál.
Köszönöm szépen.
Örülök, hogy itt voltál. כל שנה בקש לו יהי ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד כל שנה בקש לו יהי
Köszönöm, hogy velünk voltak, ne feledjék, még mindig tart az 1%-os időszak. Ha az 1%-okat nekünk ajánlják, mi remek műsorokat fogunk készíteni önöknek belőle, és nagyon megköszönjük. Ha támogatni szeretnének minket, akkor az adószámunk 1804-8023 1-43, és természetesen ezt megtalálják a honlapunkon is. Mindenképpen rendelkezzenek a 2x1%-ukról, hiszen pontosan ez az a 2x1%, amiről önök pontosan tudni fogják, hogy mire költötték. És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggelit, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Görög Mása.